Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Koncert.
Április 6-án este 7:30-tól hallható a MÜPA Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében Rudolf Buchbinder és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar koncertje. Rudolf Buchbinder több mint 60 éves pályafutása önmagáért beszél. Játékában egyedülálló módon egyesül hagyomány és újítás. A művek iránti alázat és a szabadság, a hitelesség és a nyitottság. Egyöntetű vélemények szerint Ludwig van Beethoven műveinek előadásaival kivételesen magas mércét állított fel, a zeneszerző összes zongora szonátáját több mint 60 alkalommal adta már elő, ciklusokba rendezve szerte a világon.
Fesztivál.
Április 6-a és 21-e között rendezik meg idén a Szentendrei Tavaszi Fesztivált, a nyitó eseménynek április 6-án a Művészet Malomat helyett, ahol Veszélyes Csillagzat alatt címmel az 1945 és 48 között működő, a 20. századi magyar művészet történetben jelentős szerepet betöltő, nagy hatású művész csoport az Európai Iskola munkásságát mutatja be a Ferenci Múzeumi Centrum. A tárlat kapcsán Lauter Éva, az FMC megbízott igazgatója elmondta, hogy nagyon régi adósságot törleszt a múzeum, de a teljes művészettörténés szakma és kutatás is a kiállítás a művész csoport tevékenységét, jelentőségét dolgozza fel, nemzetközi kontextusba is helyezve a csoporthoz tartozó művészeket. Utoljára ilyen kiállítás 40 évvel ezelőtt, 1984-ben volt Budapesten, tette hozzá. A művészet malom tereiben 1200 négyzetméteren lesz látható a tárlat, amelyen mintegy 250 művet fognak kiállítani, köztük Kornis Dezső Tücsök lakodalom című munkáját. Lauter Éva elmondta, hogy a kiállítás saját anyagra épül, emellett 34 kölcsönző partnerük is van, közülük 6 külföldi, a többiek pedig magyarországi közgyűjtemény, galéria és magángyűjtők. A művészet malomban a tárlatra kialakított 1200 négyzetméteres kiállítótér nagy kiállítások bemutatására, befogadására is alkalmas lesz, és a nemzetközi kölcsönzések feltételeit is teljesíteni fogja. Bodonyi Emőke művészettörténész a kiállítás egyik kurátora elmondta, hogy a mostani tárlatra, amely július 28-áig lesz látható, Csehországból, Romániából, Párizsból és Hollandiából is érkeznek műtárgyak. Lőrinci György, a Szentendrei Teátrum igazgatója, az idei fesztivált bemutatva arra emlékeztetett, hogy a város hagyományai inkább a kis, igényes, érdekes, különleges programokat kívánják. Mint mondta, alapvetően idén is szóló és dugó produkciókat invitáltak meg, és ebben az évben különleges szerepet kap az irodalom. Az április 6-a és 21-e között zajló rendezvény sorozatban látható lesz Nárai Erika és Nyári Krisztián zenés irodalmi estje, Szalontai Tünde önéletrajzi ihletésű monodrámája, Grecsó Krisztián életrajzi stand-up estje, valamint Róman Ditta és Szirtes Edina Mókus koncertje, Gordonkára és Hegedűre. Az idei év újdonsága a Színházból Múzeumba akció, amelynek keretében a fesztivál színházi jegyeivel a Ferenci Múzeumi Centrum kiállításai is megtekinthetők egész áprilisban.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Botanikus kertek, ahol káprázatosan szép a tavaszi virágzás. A magyar arborétumok egyik legősebbike, a Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert több mint 230 éves múltra tekint vissza. Fák, cserjék, évelők, sziklakerti növények, üvegházi gyűjtemények, mintegy 13 ezer fajjal itt található az ország legfajgazdagabb élő növénygyűjteménye. Az egykori grófi kastélykertként üzemelő arborétumban van magbanki gyűjtemény, állandó kiállítások, üvegházak, vízimalom, de itt kapott helyet a kert a Köbön elnevezésű tudománykommunikációs eseménysorozat is. Természetesen minden évszakban más és más látványosság miatt érdemes bejárni a kertet, ezek közül az egyik legszebb sokak szerint az áprilisban virágzó tulipán rengeteg. Igazán szemet gyönyörködtető, ahogy Vas megye egyik legelőkelőbb botanikus kertjében a fehér gyöngykavicsos ösvényeket lila krókusz szőnyek szegélyezi. A Kámoni Arborétum sok mindenben tud újat mutatni a csodás kerteket kedvelőknek, de az egyik leggyönyörűbb látványossága a tavaszi krókuszvirágzás. Semmiképp nem ulasszuk el meglátogatni a több mint 500 rózsafajt felvonultató rózsagyűjteményt és az egyedülálló kaktuszkertet. Ha májusban valami igazán különlegeset szeretnénk látni, akkor látogassunk el a Jeli varázskertbe, ahol a szépséges azáleák éppen illatos szirmaikat bontogatják. Ekkor van ugyanis a csúcsvirágzás, ami annyit tesz, hogy a korábban nyíló illatos lombhullatófajok, valamint a később nyíló nagyvirágú örökzöldek egyszerre pompáznak teljes színükben és illatukban. De felmászhatunk 10 méter magasba is az óriások erdejébe. Ez utóbbi helyszínen madár perspektívából egy izgalmas, fák között kacskaringózó lombkorona sétányról szemlélhetjük az őshonos madárvilágot.
Kiállítás.
Megnyílt az Ember a rács mögött című börtönkiállítás Veszprémben, a veszprémi törvényszék -3. szintjén az egykori várbörtön területén. Schmidt Mária, a Terrorháza Múzeum főigazgatója a kiállítást megnyitva arról beszélt, a tárlat elsődleges feladata a fiatalok bevonása, vitára késztetése, elgondolkodtatása. Azt mondta, minden társadalom és közösség a kezdetek óta szembesült azzal, hogy vannak olyan cselekedetek, amelyek nem férnek bele a békés együttélés kereteibe, és azokra a társadalomnak reagálnia kell. Hangsúlyozta, az évek során a bűnösökkel való bánásmód is változott. Évszázadok óta velünk élő kérdés, hogy a börtönben lévők milyen bánásmódot érdemelnek, valamint az is, hogy a börtön elsődleges funkciója a büntetés, vagy a társadalmi visszailleszkedés elősegítése, mondta. Navracsics Tibor, közigazgatási és területfejlesztési miniszter emlékeztetett, Európa utolsó várbörtöne volt a veszprémi, mielőtt 2003-ban kiköltözött egy modern épületbe a város szélére. Mint mondta, maga is többször járt be ide bírósági fogalmazóként. Halálos ítéleteket is végrehajtottak itt, a legutolsót 1967-ben, egy politikai ügyben. Az interaktív elemekkel gazdagított kiállítás történelmi korokon átívelve mutatja be a büntetés végrehajtás történetét Veszprémben, amelynek során az elítéltek személyes történeteivel is megismerkedhetnek a látogatók, akik a tárlatot elhagyva egy új várfal sétányon juthatnak ki az épületből.
Film.
Dobozba zárt filmek címmel Gazdag Gyula életművéből rendez retrospektív sorozatot a Cirko Geyser mozi. Az első vetítést a rendező jelenlétében tartják. A nyitó eseményen, amelyen a Bástya sétány 74 című filmet vetítik, betiltott filmekről és Gazdag Gyula életpályájáról lesz szó. A hosszú éveken át Amerikában élő és tanító rendezővel Vígemőke filmesztéta beszélget majd. A magyar direkt cinema meghatározó alakjainak filmjei nélkül nehezebb lenne megérteni a Kádár rendszer gondolkodásmódját. A megtörtént, mégis rendkívül abszurd történetek a mai napig magával ragadják a nézők. Mint írják, az elkészülésükkor dobozba zárt filmek nagy részét csak a rendszerváltás után vetítették, attól kezdve azonban világszerte. Gazdag Gyula díjnyertes alkotásainak köszönhetően került a Kalifornia Egyetem Los Angeles-i intézményébe tanárként, valamint a Sundance-re mentorként. Az elmúlt években a Nemzeti Filmintézet digitalizálási és restaurálási programja részeként a Balázs Béla díjas filmrendező több filmjét is felújították. Ezek közül az 1987-es Hol volt, hol nem volt az egyik legismertebb. Június 4-éig keddenként tartják a vetítéseket, a filmek előtt Vígemőket tart bevezetőt, Gazdag Gyula pedig kifejezetten a jelenlegi retrospektívekhez készült rövid, előre rögzített interjúkban beszél a filmek születéséről. A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
A Falaink című regényben, Légrádi Gergely új könyvében egy csonka családot ismerhetünk meg anya és fia elbeszélésén keresztül. A kisiskolás gyerek jobbára befelé fordulva a saját maga által megálmodott világban él, más, mint a többiek, olykor nagyon erős fájdalmak gyötrik, amiért a környezete úgy értékeli, hogy furcsa, beteg, figyelemzavaros gyerek, akivel vigyázni kell és megbüntetni, ha rosszat tesz. Mindeközben a fiú aprólékosan figyeli önmagát és környezetét, türelmesen dekódolja a vele történteket, várja vissza az apját, és a maga naív őszinte módján hadakozik a külvilág értetlenségével. Az anyja pedig küzd saját magával, az apával való ambivalens viszonyával, a fiával, az iskolával, az orvosokkal, eközben ellátva mindennapi teendőit. Az író korábbi regényeiben is izgalmas kérdés volt az, mennyire másként érzékeljük a valóságot, és hogy ez miféle következményekkel, akár sérülésekkel járhat. Úgyhogy ezzel kezdjük a beszélgetést.
Ez volt az egyik gyújtószikrája, vagy indító momentuma ennek a szövegnek, hogy már hosszú évek óta érdekel, ahogy te fogalmazod, a valóságérzékelésünk, mondjuk úgy talán relativitása, de még inkább az ebből fakadó felelősségünk. Kicsit egyszerűbben fogalmazva, hogy alakul ki, hogy ugyanarról az objektív valóságról, ami ott előttünk van, ennyire más lenyomata van az objektív valóságot érzékelőknek, és aztán ez hogyan változik, ezek milyen döntéseket generálhatnak, mi van erről beszélünk, mi van erről nem. Hogy határozhatnak meg ezek sorsokat, életeket, ezzel nekem mi a dolgom. És valahogy ebbe a folyamatos kérdés felvetésbe és válaszkeresésbe találta magát egy esemény, hogy voltam egy szülő értekezletszerűség, ez a néhány szülő beszélgetett az ottani iskola vezetővel és osztályfőnökkel egy problémás gyerekről. És miközben ez a beszélgetés folyt, azon vettem észre magamat, hogy azon kezdtem el gondolkodni, hogy vajon ez a kisfiú, akiről mesélnek, akit én nem ismerek. Nevét se tudom, azt se tudom, hogy van-e baja. Más-e, mint a többi, ha igen, miért más? Hogy mi lehet ennek a kisfiúnak a saját szemszöge? Mi lehet a szülőké? Mi lehet a gyerekeké? És aztán elkezdtem azon is gondolkodni ennek a farvizén, hogy mennyi mindenről nem tudtunk korábban, mondjuk amikor én voltam iskolás, mondjuk a 80-as években. Szerintem ez veled is ugyanígy volt, hogy ott voltunk az osztályban, mondjuk 30-an az általános iskolában, voltak a jobb eszűek, meg a lusták, meg a kevésbé jó eszűek, és voltak a hülyék, vagy akik úgy néztek ki a fejükből, néha meg is buktak. És hát mai felnőtt fejjel tudván tudom, hogy én akkor nem, hogy nem tudtam ezen szavak jelentését, hogy diszlexia, vagy diszkalkulia, vagy ADHD, és csomó más. És fel sem vetődött bennem, hogy ők nem önszántukból ilyenek. És eljutottunk a második fontos részéhez, és most nem azokra a gyerekekről beszélek, akik tényleg nagyon nehézé teszik egy közösség életét, mert koordinálhatatlanok, hogy konkrétan veszélyt jelentenek a közösség, ez egy picit más helyzet. Ja, és ezért nem is nagyon beszélgettem velük. Nem is jutott eszembe, hogy vajon ők miért lehetnek olyanok, és lehet, hogy nekik egy belső világuk olyan virágzó, amit én kívül el sem tudok képzelni, mert lehet, hogy nem kifelé élik az életük, hanem befelé. És ez a kamerállás, változás, az, hogy meg lehet nézni ezt több szempontból, az borzasztóan érdekelt, és elkezdtem gondolkodni egy fiúról, akit én építettem föl, belehelyeztem őt egy családi környezetbe, egy őt egyedül nevelő anyával képzeltem el, és egy családtól távol lévő apával, és innentől kezdve szinte csak ezzel járt az agyam, és elkezdtem írni.
Nem egy szokványos gondolkodású kisfiú ez. És olyan furcsa, hogy például, ahogy most újraolvastam a könyvedet, sokszor elhangzik, hogy milyen dühösek a felnőttek. Te dühös apa, dühös anya.
Igen, az apja nagyon sokszor sok mindenre dühös, az anya is sokszor dühös, amikor nem igazán érti, vagy nincs ideje, hogy megértse. De a düh vagy a meg nem értés, az egy sajnos egy remek lenyomata annak, hogy hogyan állunk a mássághoz. Tehát valójában azt látjuk, hogy ő nem olyan, mint mi, nem olyan, mint a normális, bármi is legyen az, és nem igazán teszünk abba energiát, hogy végig gondoljuk, hogy ő esetleg miért olyan, amilyen. Sokszor persze nem is tudjuk, meg nem a mi dolgunk, de mégis, hányszor oldhatná meg a helyzetet az, hogyha nem rögtön reagálunk, hanem először gondolkodunk, és végig gondoljuk, hogy vajon miért ilyen, vagy vajon miért mondhatta azt, amit mondott, vagy akkor miért nem szólalt meg, és nem rögtön azt az agendát viszem, nem rögtön azt csinálom, ami nekem fontos, vagy amit én látok jónak. Egyébként is pörünk, tehát ezt nehéz megvalósítani, és ezért azt gondolom, hogy bár nagyon sok olyan olvasó fogja olvasni a könyvet, aki nem 9 éves kisfi, és nem gyermekét egyedül nevelő anya, de mégis azok a kérdések, amelyekkel foglalkozik ez a könyv, azok az élethelyzetek, amelyekbe ezek a szereplők kerülnek, azok nagyon is rezonálnak majd az emberekkel, hiszen alapvetően arról szól, hogy meg vagyunk-e értve, vagy nem, hogy mennyire vagyunk szeretetélyesek, mert mindenki brutálisan szeretetélyes ebbe a történetbe is, hogy mit rontottunk el, és ezek mind olyan dolgok, amikből nagyon sok dolgot jóvá lehet tenni, vagy ha nem is jóvá lehet tenni, de holnaptól, a következő pillanattól másképpen lehet csinálni. Csak némileg több empátia, türelem, figyelem és megértés kell hozzá. Egy düh helyett esetleg egy kérdés, vagy egy visszavonulás.
Mesélsz arról, hogy milyen élethelyzetben vannak ők, és az anyának miért nehéz ezzel a gyerekkel, és a gyereknek miért nehéz ezzel az anyával?
Igen. A gyereknek azért nehéz, mert időről időre nagyon komoly alhasi fájdalmai vannak. Konkrétan görcsök gyötrik, amit vagy meg tudnak nagyon erős gyógyszerekkel otthon állítani, vagy néha kórházba is kerül vele időről időre, ez évi 3-4. És ez a gyerek éppen azért, mert ilyen fájdalmai vannak, amit ő egyébként összefüggésbe hoz azzal, hogy az apja nem él velük, és erősen gondolkodik azon, hogy valójában lehet, hogy miatta ment el az apja.
Mert nem elég jó.
Így van, sőt, ő azt gondolja magáról, hogy rossz, mert nagyon sok helyen az ő viselkedését azt rossznak értékelik, ezért kisebb-nagyobb rendszer által még tolerálható büntetéseket kap, tehát ő tulajdonképpen is könyveli magáról suliban elsősorban, persze, hogy ő rossz, hogy őt nem értik meg, és ezért óhatatlanul kifejleszt egy saját belső, kicsit mágikus, realista világot magában, ahol ő el tudja képzelni azt, ahol jó lenni, mondjuk az apjával, meg az anyjával. És ez a kisfiú, mint sok más kisfiú, vagy más kislány, mint a többi, hogyha kislányról beszélünk, a problémákat az kicsit egyensúlyozva kapta a jó Istentől a talentumokkal és az upside-okkal, és vannak speciális képességei, hogy hogyan tud rajzolni, hogy hogyan tud elképzelni dolgot, hogyan tud megjegyezni dolgokat, hogyan tud szavakról elgondolkodni azoknak a jelentőségéről, milyen a szaglása. És ez nagyon sok mindenben segíti őt a világ megértésében, vagy éppen dekódolásában, hiszen ő nagyon sokat figyel, sokszor befelé, és ez befelé is oldja meg, és valamilyen szinten megtanulta kezelni is a helyzetet, a felnőtteket, akik nem értik meg, vagy fölemelik a szavukat, már szinte pontosan tudja, mikor kell megszólalni, és mikor nem kell megszólalni. Az anya, ő sem tudta földolgozni a férjének az elmenetelét. Talán a kisfiú egy kicsit jobban áll ebben a gyászmunkában. Nem érti a gyermek fájdalmait, nem is gondolkodik el azon, hogy adott esetben ez nem egy olyan betegség, ami mondjuk gyógyíthatatlan, nem lehet, hogy valami köze van a kialakult helyzethez. Keresi a helyét, és nagyon szorong attól, hogy nem találja meg a hangot a saját fiával, miközben nagyon várja vissza a férjét. Egy kicsit áldatlan helyzetben van, közben egyedül kell megoldania mindent, és az ő egymás mellett élésükből, problémáikból, csatáikból, csiszolódásaikból rajzolódik ki az olvasó számára a teljes kép, hogy ki miért ilyen, ki hova tart, ki milyen kisebb-nagyobb fejlődésen megy keresztül, és hogy van erre egyáltalán bármiféle megoldás.
A férfi nem jelenik meg a könyvben. Ott van a lakásban egy szoba, és minden úgy van, mintha ott lenne.
Igen, itt a férje eltűnik a család életéből, és hát az anya nagyon várja vissza. Ráadásul ugye az anya hobbiból régen nagyon sokat rajzolt, elég tehetséges a képzőművészetben, és nagyon sok korábban neki készített képet, aminek az anya nagyon nagy jelentőséget tulajdonít, és később a könyvben is nagyon nagy jelentősége lesz, úgy az anya, mint a fia számára, azt ebben a szobában a falon tart, egyfajta szentélyként, tehát nagyon vigyáznak rá, és tulajdonképpen a kisfiúnak is eleinte csak egy olyan hely, ahol még az apa szagát fel lehet lelni, meg egy kis időt lehet tölteni, meg lehet nézni apa fényképét, aztán ez persze átalakul, ezt nem biztos, hogy ezen a ponton el szeretném mondani, de egy kultikus hely válik a fiú számára, és végül is egy darabig úgy tűnik, hogy lehet, hogy az anya számára meg vesztőhely, mert ebben a szobában veszik el a fia tulajdonképpen nélküle, tehát hogy megtalálja valamennyire a helyét a kisfiú abban az apa szobában, tehát egy érdekes térré válik, ami egy módon teljes mértékig ízesül a mindennapunk örök valóságához, de közben mind a kettejük, de különösen a kisfiú mágikus terének lesz a színhelye.
Légrádi Gergellyel beszélgettem Falaink című új regényéről, amely a Kaligram kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.